És akkor picit utána összefoglalnám, hogy jól beszéltem két hete. Nyilván említetted tegnap nekem, hogy jó lenne, hogyha még hozzátennék ehhez a múltkori szolgálathoz. Nem lesz teljes, de majd a táborban folytatni fogom. De ez most, ez a szívem nagyobb az 50-es Zsoltár, ezt pár héttel ezelőtt olvastam, és azóta visszhangozza a szívem ezt a Zsoltárt. Ez Asszáknak a Zsoltára. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a Földet. A nap keltétől lenyugtálj. Atyátok, hívja a Földet, Isten. Hív. Isten hív. Isten hív mindenkit. Isten hívja az övéit. Hívja az embereket. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Olyan Isten ismerünk, aki nem szól, aki mindig csöndben van, akkor az nem az igazi Isten. Isten szólni akar. Egy olyan képünk van Istenről, hogy nem szól, nem csinál semmit az életünkbe. De olyan Isten, aki szólni akar, és szól. És sokkal jobban arra vágyik, mint hogy mi beszéljünk. És sokkal jobban azt szeretné, hogyha mi engednénk meg, hogy ő szóljon. Nem? Azt mondja, ő szól, ő nem hallgat. Hívja az egeket onnan felül és a földet, hogy megítélje a népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik a szövetségemet. És az egek kijelentik az igazságát, mert az Isten bíró. Hallgass én népem, hadd szóljak. Most hadd szóljak én. Szeretnék én szólni. Isten atyai szíve ilyen. Szeretnék én szólni hozzátok. Nyissátok ki a szíveteket, hogy végre én szóljak. Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak, de nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aglajból, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai turba vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Ahogy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-e. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásod. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Isten ezekben az időszakokban is gyűjt, és az ő gyűjtő munkáját kezdte el, és ebben segítségére vannak az angyalok is, és a Szent Szellem, és Jézus. Gyűjti a kegyeseket, akik áldozattal erősítik az ő szövetségét. Isten letekint a földre, keres értelmes, Isten kereső embereket. Minden előtte, minden az övé. Az egész föld, annak teljessége, a barom, az állat, minden az övé. Mi is az övé vagyunk. És az ő szemei keresnek éhes embereket. Haszidokat keres Isten, kegyeseket. És a haszid az egy Isten által, Isten által szerető ember, és egy Istentől szeretett embert jelent, aki rendelkezik Istennek az egyik legfontosabb tulajdonságával, az irgalmassággal. Ez jelenti a haszid. És a szövetség tartalma az a hűség. A haszid részese ennek a szövetségi viszonynak, aki megtartja Istennek a szövetségét, Istennek a parancsolatát, aki féli, rettegi az ő parancsolatát, az ő igéjét. És aki erre a fajta isteni szövetségre teljes szívéből válaszol, és ragaszkodik. Tehát a haszid a mi részünkből egy erőteljes ragaszkodást jelent. Isten pedig egy különleges bánásmódot nyújt a haszidok felé. Élvezhetjük az ő szeretetét, az ő áldását, az ő kenetét, a békességet, az örömöt. A haszid pedig ragaszkodik Istenhez, és ezzel tartja fönn ezt a fajta szövetségi viszonyt, amiről itt beszél az ige. A haszidnak a hesed pedig a főnév, ami azt jelenti, hogy szeretet, jó akarat, kegyesség. Tehát Isten így viszonyul a haszidokhoz, akik megtartják az ő szövetségét, akik rettegnek, és nem akarnak kimenni soha ebből a szövetségi viszonyból. Az Ószövetségben, hogyha olvassátok, több helyen szerepel ez a haszid egyébként. Az egyik kedvencem az, amikor Dávid azt mondja, hogy tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Ez a haszid a kedveltje, vagy amikor azt mondja, hogy a te szented rothadás nem lát. Tehát a szent, nagyon sokszor az Ószövetségben a szent szónál olvashatjátok ezt a haszidot. Vagy amikor azt mondja, hogy a kegyeltjei. Vagy azt mondja, hogy szeressétek az Urat, mint ti ő kedveltjei. Vagy a 149-es Zsoltárban. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Vigadozzanak a kegyesek tisztességben, újjongjanak nyugvó helyükön. 9-es vers, hogy végre hajtsák rajtuk a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére. Dicsérjétek az Urat. Halleluja. Vagy a 97-es Zsoltár. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. A haszid erőteljesen gyűlöli azt, amit Isten gyűlöl. De nagyon szereti és ragaszkodik ahhoz, amit Isten szeret. Teljesen egy Istennek az akaratával, Isten gondolataival. Azt mondja, hogy megőrzi az ő haszidjainak a lelkét, szellemét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Tehát egy különleges bánásmódban részesíti azokat az embereket, akik ragaszkodnak Istennek a szövetségéhez. A mi viszonyunk pedig egy nagyon erőteljes ragaszkodás. A Jeremiás 2-ben ezt szeretném megmutatni, mert nagyon kifejezi, hogy a haszid hogy viszonyul Istenhez, a Jeremiás 2-2. Annyira izgatott lettem ezzel az igével kapcsolatban, mert ezt hallottam a szellemben, hogy gyűjti az Úr az ő kegyeseit, gyűjti. Aztán egy barátnőmmel is beszélgettem, és pont akkoriban hallotta ezt az igét, és még egy, tehát pont egy-két hét leforgás alatt hallották szellemükben ezt az igét. A Jeremiás 2, ezért gondoltam, hogy ezt mindenképpen megosztom veletek. Menj el, kiáns Jeruzsálem füleibe, mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem rá gyermekkorod ragaszkodására. Tehát ez a ragaszkodás, nagyon erős ragaszkodás, ilyen a haszid. Nem lehet leválasztani Istenről. Ez olyan, mint egy mágnes, ragaszkodik Istenhez, nem lehet levakarni, és Isten is tudja levakarni, mondjuk, hogyha lehetne, hogy Isten akarna, akkor se. Mert kötődik, nagyon erősen kötődik Istenhez. És szereti az ő szövetségét, és szereti az ő parancsolatát. És még egyet mutatok a Hózseás 6:6-ban. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Szeretetet. Ezt kívánja Isten az övéitől, a haszidjaitól. Tehát Isten szólni akar, és azok az emberek, akik a szövetséget föntartják vele, azok meg fogják hallani Istennek a hívását. A szívükben megérzik Istennek a hívását, és egy összegyűjtés lesz. És egység, szellemi egység azok között az emberek között, akik az ő haszidjai. És itt, hogy itt megítélje a népét, nem konkrétan az ítéletnek a szava van, hanem egy erőteljes kormányzás. Tehát Isten maga a kormányzó, és ő fogja összehozni az egységes gyülekezet, az egységes csapatot, és ő kiválasztja az eklézsiából azokat az embereket, akik képesek meghallani az ő szavát. Mert ő szólni akar. Amen. És hiszem, hogy minden Isten tiszteleten akar hozzánk szólni, és mindig van üzenete számunkra, amit ő ki akar jelenteni. Az ő üzenete számunkra az, hogy figyeli az áldozatunkat. A mai napon figyeli minden egyes tettünket, cselekedetünket, a motivációinkat. Ő azt mondja, hogy az egész semmit nem ér, hogyha szívünkben nincs igazi hála áldozat ő felé. Semmi más nem érdekli Istent. Csak az, hogy hálával áldozzál az Úrnak, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Tehát Isten válaszol. Isten kimenti az ő szolgáinak a lelkét. De a szívünket kéri el ezekben az időszakokban. Amen. És ez nagyon jó üzenet számomra, mert ugye erősek a vallásos szellemek, a pótcselekvések nagyon sokszor az életünkben, és jó ez, hogyha mindig egy kontroll van bennünk, hogy mit miből teszek, és Isten mit kíván. Tehát ez szól a haszidoknak, de utána azt mondja, a gonoszoknak pedig ezt mondja. Tehát van egy váltás az Ézsaiás a Zsoltárok 50-ben, hogy mi az ő üzenete azoknak, akik meg nem akarják őt meghalani. Ugye itt a beszédről van legfőképpen, szóval ezt a részt nem szeretném felolvasni, csak erre szeretném, hogyha figyeljetek, hogy erősítsük meg a hűségünket az Úrral. Hogyha éreznénk, hogy hűtlenség van a szívünkben, a lelkünkben, az ördög támadásai, menjünk oda az Úrhoz, és még van kapcsolódjunk össze ebbe a szövetségi viszonyba. Amen? A Joel proféta könyvéről beszéltem 2 héttel ezelőtt. biztos emlékeztek róla, emlékeztek, hogy miről beszéltem. Én ma az esőről szeretnék beszélni, azon a szellememben. Úgy érzem, hogy esőt várunk, és eső kell. Tehát egyszerűen határozottan esőre van szükségünk. Nem? Esőre várunk. A személyes életünkben is esőre várunk, és úgy érzem, az Isten ezt helyezte a szívemre, hogy ezért könyörögjünk. Gyülekezeti szinten is, egyéni szinten is, hogy Isten meglátogasson bennünket az esőjével. Szárazok vagyunk, de jön az eső, mert Isten megígérte. A kezdő igém az a Jakab levél lesz. A Jakab 5. És a Jóelből idéznék: ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban, és megtelnek a csűrők gabonával, és bőven öntik a sajtók, a mustot és az olajat. Erről a fajta esőről beszél Jakab próféta is, Jakab apostol is, és amit konkrétan láthatunk, hogy ez az eső meg van ígérve. Ez teljesen biztos. Annyira biztos, hogy a Hóseásban is ezt mondja ugye a próféta, hogy bizonyos az eső, a korai és a késői eső. Teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez ki fogja árasztani ránk. Hogyha az ember, az egyház és a mi életünket rendbe tesszük Istennel, akkor a megtérésünket követnie kell a korai esőnek és a késői esőnek. És itt látjátok a Jóel próféta könyvében, egyszerre hullatja ezt Isten az első hónapban. És Jakab pedig ezt mondja: legyetek azért, Jakab 5:7, legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét. Béketűréssel várja, míg reggeli és esteli időt, esőt kap. Tehát ez tény. Teljes tény, hogy Isten ránk fogja árasztani a reggeli és az esti esőt. Az, hogy szántóvető. Ezen sokan gondolkodtam, eddig régebben mindig csak abban gondolkodtam, hogy én vagyok a szántóvető. De aztán, amikor megnéztem a szónak az értelmét, nem csak azt jelenti, hogy szántóvető, hanem földműves, szőlőmunkás, szőlőműves. És azt gondolom, hogy a legnagyobb szántóvető az Isten. És Isten is vár. És eddig még nem láttam így ezt az igét, hogy ha Isten vár, akkor ő tudja, hogy mire vár. És még az Isten is arra vár, hogy ki tudja árasztani az esőt a gyermekeinek a számára. Béketűréssel vár Isten, míg reggeli és esteli idő esőt kapunk. Ezért azt szeretem mondani, hogy Isten kontrollálja az egészet. Sokszor azt gondoljuk, hogy ő késik, de ő nagyon jól tudja, hogy mikor jön az eső, és mikor akar bennünket megújítani. És néha úgy érezzük, hogy elfáradunk, és kimerülünk ebben a várakozásban, de az egészet ő kontrollálja. Amen. Ő a szántóvető. És az Urat visszatartja az eljövetelével kapcsolatban, még az, hogy ki akarja árasztani az ő esejét az ő gyermekeinek a számára. És amint gondolkodtam a napokban az, hogy talán mi az, amivel a legtöbb keresztény küzdik mostanában. Szerintem az, hogy azt mondjuk, hogy késik az Úr. Tulajdonképpen ki sem mondjuk, talán valami kimondjuk, de a szívünkben egy késést érzünk, hogy Uram, mikor jössz már el? Gyere már el, mert már itt az idő. Mi azt mondjuk, hogy itt az idő. Itt az idő, hogy az életemben ezt és ezt azonnal megváltoztat. Itt az idő, hogy ennek meg kell történnie, meg kell változnia. Csak hogy csomó mindennek meg kell történnie ahhoz, hogy Isten áldását is át tudjuk venni, és ahhoz, hogy az esőt ki tudja árasztani az életünkbe. És azon gondolkodtam, hogy eszem jutott a Máté 11-ben egy igehely, amikor Keresztelő János elcsügged a börtönben, és elveszíti a látását a messiásról. Pedig ő volt, aki előtte lett elküldve. Ő készítette az utat számára, és azt olvassuk, hogy ott valamifajta szellemi homály ráment a börtönben. És azt kérdezte, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várok. Elvesztette a látását, nem is tudta, hogy ő a messiás. És Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. A sánták járnak, a vakok látnak, a poklosok megtisztulnak, az evangélium hirdetetik. És Jézus válaszolt neki a csodákkal, a jelekkel, a messiási csodákkal, amiket ő bebizonyított. És valahogy ez volt bennem, hogy vajon mi megbotránkozunk az Úrban ezekben az időszakokban. Van-e a szívünkben megbotránkozás ő felé? Vajon a szívünk hála van felé, vagy megbotránkozás? Az utolsó időkben, a Máté 24-ben arról olvasunk, hogy nyomorúságos idők jönnek el, a szeretet meghidegül, ugye, sokan megbotránkoznak. És igen, emberekben is meg tudunk botránkozni, de vajon megbotránkozunk-e az Úrban? Vajon megbotránkozunk-e azért, mert nem jöjjünk úgy az életünkre, hogy szeretnénk? És ő pedig tudja, hogy mikor akar eljönni, és mi az, amit el akar előtte végezni. És nehéz időszakok lesznek, és nehéz időszakokban az emberek megváltoznak. Még nehezebb időszakok lesznek, és még nehezebb, még jobban az ember megváltozik. Egyszerűen a nehézség, a nehéz idő kihozzák az emberből azokat a dolgokat, amiknek ki kell, hogy jöjjön a szívéből. És én azt érzem, hogy kell ez a béketűrés, amiről Jakab apostol beszél. Kell ez a béketűrés, hogy béketűréssel várjuk az Istennek a megújítását, mind a gyülekezetünkön, mind az egyéni életünkben. De ez nem zárja ki azt, hogy közben kiáltsunk az esőért. Mert Isten elvárja, hogy kiáltsunk az esőért. A följebb olvasátok azt mondja, hogy az arató kiáltásai eljutottak a seregek urának a füléhez. Tehát ez nem egy passzív béketűrést jelent, hanem egy olyan fajta béketűrést, amikor tudod teljesen, hogy Isten minden kontrollál. Isten mindent lát és mindent tud, de Isten kéri tőlünk, hogy kérjük az ő esőjét. Zakariás is mondja, hogy kérjetek esőt a késői esőnek az idején. Tehát benne vagyunk ebben az időszakban, és mégis kérnünk kell, hogy Isten áztassa el a földünket. Amen. De a béketűrés nagyon-nagyon fontos, és hogy lássuk azt, hogy mindent ő irányít, mindent ő kontrollál. És még ő is vár. Amen. A 3 Mózes 26-ot nézzük meg. Még előtte a Hózsás 6-ot. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szakadott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Ez a fajta ismeret, ez nem egy elmebeli ismeret, hanem ez egy tapasztalatot jelent, egy igazi kommunikációs kapcsolatot Istennel, egy olyan fajta megismerést, ami ugye még a szexuális együttlétre is utal, egy intim kapcsolatot jelent. Azt mondja, hogy így ismerjétek meg az Urat, törekedjetek. A törekedés azt jelenti, hogy üldözzétek Istent. Üldözzétek egészen addig, amíg úgy meg nem ismeritek, ahogy ő szeretné, amíg nem kerülünk egy ilyen intim kapcsolatba vele. Törekedjünk el. Törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. És eljöv hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Isten el akarja árasztani a mi életünket, a mi szántóföldünket is az ő jelenlétével. És azt nézettem az igébe, hogy mik azok az okok, ami miatt az eső nem jön. Hogy az eső Isten visszatartja. És a 3 Mózes 26-tal kezdeném ezt a blokkot. 3 Mózes 26. Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képek, se oszlopokat ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken. Hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti istenetek. Itt én megnéztem, mit jelentenek ezek a szavak, és az első szó, amit bálványoknak olvasunk, ez nem az öntött képekről szóló bálványt jelenti, hanem csak az a második lesz. Hanem itt hiába valóságról van szó, haszontalanságról. Tehát úgy tűnik előttem, hogy talán sokkal jobban előrébb teszi az ige azt a fajta bálványimádást, ami értéktelenség Isten szemében, ami még annál is talán több, hogy bálványokat imádunk, öntött képeket, szobrokat. Értitek? Tehát ez nem az a fajta bálvány. A következő szó, a faragott képek, se oszlop, ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti istenetek. Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szent helyeimet tiszteljétek. Amen. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok nektek idejében. Kairosz, tehát ugyanaz a görögben a kairosz, ugyanaz egy konkrét, meghatározott időszakban Isten kiárasztja az ő esejét, a föld megadja a termését, a mezőfája is megtermi a gyümölcsét. És a ti csíplésetek ott éri a szüretet, a szüret ott éri a vetést, elégségéhetitek kenyereteket, bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküztök, senki fel ne rettentsen. Kipusztítom az ártalmas vadat, arról a földről, fegyver sem megy át a ti földeteken, sőt, előzitek ellenségeiteket, és elrúlnak előttetek fegyver által. Közületek 500 előznek, közületek 100 előznek, 10 000-et, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. Hozzátok fordulok, megszaporítalak titeket, megsokasítalak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek. Réginél régibe tehettek, az új elől is régit kell kioldanotok. És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utál titeket az én szellemem. Közöttetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igáitok, szegeit, és egyenesen járattalak titeket. Amen. Egy fantasztikus ígéret, akkor, hogyha Isten népe kiírtja az életéből az összes fajta bálványt, az összes fajta idegen istenimádatot, és az életéből azokat a haszontalanságokat, értéktelenségeket, ami Isten szemében semmi, ami egyenlő a bálványa. És hogyha ezt kiírtjuk az életünkből, és megtartjuk az ő szövetségét, az ő szombatját, akkor ő esőt ad. És az esőnek a következtében totális áldást olvashatunk, békességet, az ellenségnek a megfutamítását. És azt gondolom, hogy ezzel az igével lehet imádkoznunk, ezzel a 3 Mózes 26-tal, hogy Uram, én megtartom a te parancsolataidat. Uram, én a te kedvelted vagyok, a te haszidod vagyok, Uram. Imádkozom, hogy az életemből űzzél ki minden olyan dolgot, ami haszontalan, értéktelen, ami nem kedves előtted, Uram, hogy el tud áztatni az én belsőmet, a te szellemeddel, Uram, hogy elvenjen az ördög az életemből, hogy kiszoruljon a démonoknak a hadai, és hogy a szövetségi kapcsolatok működjenek, mert közületek 500 előznek, 100 előznek, 10 000-et, elrúlnak előttetek fegyver által, és áldás bocsát, és legfőképpen az ő csodálatos jelenlétét ossza meg velünk. Ez Isten jelenlétéről szól, ez a szombatba való bemenetet jelenti. Hogyha az ember kiírja az életéből a nem oda jövő dolgokat, bármi, amit az Úr mutat, ami bálvány az embernek az életébe. A következő ige a 5 Mózes 11. Három ige helyet mutatok egyébként csak ezzel kapcsolatban, azért, hogy biztosak legyetek ebben. Tele van. Egyszerűen tele van az Ószövetség ezzel kapcsolatos ige helyekkel, hogy mikor nincs eső. És mindig azt olvasod, hogy az idegen Isten imádat. Mindig emiatt Isten megvonta az esőt az ő népétől, Izraeltől. Hogyha Istenfélelem nem volt az életükben, és idegen isteneknek áldoztak, mindig Isten megvonja az esőt. És ezt láthatjuk az országunkban is, erőteljesen. 5 Mózes 11. Tartsátok meg azért a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy megerősödjetek, bemenjetek és bírjátok a földet, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. Hogy sok ideig élhessetek a földön, amely felől megesküdött az Úr a ti atyátoknak, hogy nékik és az ő maguknak adja azt a teljel mézzel folyó földet. Azt mondja, mert a föld, amelyre te bemélj, hogy bírjad, az nem olyan az, mint Egyiptomnak földe, honnan kijöttetek, amelybe elveted vala magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet, hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes földes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. Oly föld az, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Lészen azért, hogyha valóban megengedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok nektek, úgy, hogy az Urat, a ti Isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből, teljes lelketekből, elsőt adok a ti földetekre, alkalmatos időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat, olajat, tehát megint, ugye említettem két héttel ezelőtt, itt is visszatér, mindig mondtam, hogy mindig együtt szerepel a gabona, a bor és az olaj, mindig együtt szerepel a szellemi táplálék, a Szent Szellem jelenléte és az öröm. Ez az, amit az ördög ki akar mindig fosztani az embereknek az életéből. És ezt vázoltam föl múlt két héten ezelőtt a Joel Profita könyvében, hogy az ördög azért jött, hogy a szellemi táplálék úton megfosszon bennünket, hogy a hívőket kifossza az örömtől, ugye ami a bor és a must, és a Szent Szellem jelenlétét, az olajat, és ezt a hármat el akarja venni. De hogyha Isten áldása van egy helyen, és Isten megáld bennünket, akkor pont ezeket erősíti meg. Megerősíti a gabonát, megerősíti az örömöt köztünk, és megerősíti a Szent Szellemnek a kenetét, jelenlétét. Amen. Az, hogy globálisan mit látunk, akár a magyar eklézsiában, vagy akár tudjuk ezt a katolicizmust itthon, ez nem azt jelenti, hogy Isten az egész országra nagy szárazságot akar kibocsátani, hanem mindig vannak az ő kegyesei, mindig vannak az ő haszidjai, akár kis csoportok, mindig vannak emberek, akik mindig kiáltanak Istenhez, és azokat meglátogatja. Tehát ezt ne úgy lássátok, hogy Isten most teljes Magyarországra, ugye a bálványimádás miatt egy száraz esztendőket akar, hanem pont erről szeretnénk ma beszélni, hogy akadályozzuk meg ezt a mi imáinkkal, a mi közbenjárásainkkal, hogy kérjük Istent, hogy a késői eső idején küldjön eső számunkra. Mert Izrael életében is bálványimádás volt, és mégis azt olvassuk, hogy Illést mindig eltartotta Isten. Tehát mindig. A patakokból ugye jött számára a víz, hollók hozták az eledelt számára. Tehát a mi életünkben, annak ellenére, hogy egyházi szinten lehetnek szárazságok a mi életünkben, Isten azt szeretné, hogy abból a fajta kútból is meg tudjuk elégedni, amit nekünk adott. Tehát szükségünk van arra az esőre, amit ő akar elküldeni az életünkbe, és szükségünk van a belső kenetünkre, a belső kutunkra. A korai eső, amiről beszéltem, az a tanítás jelenti, azt jelenti a szó, a tanító azt jelenti a korai eső, amire nap mint nap az Úr megérint, az igéken keresztül, a prédikációkon keresztül eláztat bennünket. Igazából az csak egy nedvesítést jelent sokszor, tehát amikor bevetették a magot, akkor utána jött ez a korai eső, ami nem volt látványos, de mégis szükséges, hogy a mag el legyen mélyen vetve a szántóföldbe. És ezt meg kell tapasztalnunk. De van egy nagyon rossz hírem, mert lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a fajta kapcsolatuk nincs meg az Istennel, és azt gondolják, hogy majd a késői eső mindent megváltoztat. De én azt mondom, hogy nem. Mert hogyha a korai esőből nem részesülsz, akkor nem lesz jó a termés. Mert nap mint nap szüksége van a magra, hogy öntözze Isten az ige által. Szükségesek ezek a cseppek nap mint nap ahhoz, hogy majd azt a késői esőt, amit ki fog árasztani az egyháza, meg tudjuk tartani. Mert hogyha csak egy nagy kitöltetés lesz a Szent Szellemnek, és egyszerűen csak jön ránk egy hirtelen eső, egy zápor, nem fogunk vele mit kezdeni. Mert ezek a felkent tanítások, felkent igék, amiket kapunk az Úrtól, ezek a kisebb fajta érintések, ezek a korai esők mind hozzásegítenek arra, hogy fel legyünk készülve arra az esőre, ami el fog jönni. Mert ez bennünket alázatban tart. Mert ebből meglátjuk, hogy teljesen Istentől függünk. És eledelt kapunk, mint ahogy beszéltem Illéstől is, ugye megmondta neki Isten, hogy menj el erre a helyre, és ott én foglak táplálni, de utána az a patak is kiszáradt. Tehát Isten nem akarja, hogy azt akarja, hogy mobilisabb legyünk, és teljesen azt akarja, hogy tőle függjünk. És ez az utolsó idő mégiscsak erről szól, még jobban erről szól, hogy személyesen nap mint nap rémát akar adni az életünkbe, hogy azzal éljünk. És nem véletlen egyébként szerintem teljesen prófétai Izrael népére, amikor kiárasztotta Isten a mannát, azt mondja, hogy esőképp éppen hullatok rátok kenyeret. És ezekre a korai esőkre az életünkben szükség van, és a Szent Szellemmel a kapcsolatból tudunk megerősíteni. És ezért föl kell készülni, és ne csak úgy várjuk majd azt a késői esőt, hogy ó, én most egy totális rossz kapcsolatban vagyok Isten, és majd az rajtam segíteni fog. Nem fog segíteni, mert abból nem lesz egy csodálatos gyümölcs. És mint mondtam, Isten a szőlőműves. És miért küldi az esőt? A szőlős gazda miért várja az esőt? Hogy termés legyen. Hogy bő termés legyen számára. Amen. És ő a szőlőműves. És azt szeretné, hogy az életünk telve legyen gyümölcsökkel, nagy szőlőfürdőkkel. Amen. Tehát visszatérve Illésre, igen, tehát Illés utána elirányította a szareptai özvegy asszonyhoz, kicsit legyen mobilis, még jobban függjön Istentől, még jobban hitből tudjon élni, és ezek után olvashatjuk, hogy nézzük csak meg ezt. 1 Királyok 17.
18.
Hogy olvashatjuk a 17-ben, hogy szárasság van a bálványimádás miatt, a bűnök miatt, és megmondja Akábnak, a 17-ben azt olvassuk, és szól a Tesbit és Illés a Gilead lakói közül Akábnak, él az Úr az Izrael Isten, aki előtt állok, hogy ezt esztendőben sem harmad nem lesz, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszéde szerint. Ezt nyilván Isten akaratával mondta. 18-ban azt olvassuk, lőn sok idő múltán a harmadik esztendőben, már 3 éve nem volt eső, azt mondja az Úr, az Úrnak beszéde Illéshez, menj el, mutasd meg magadat Akábnak, és esőt adok a föld színére. Tehát nem Illés döntött el, hogy jön az eső, hanem Isten döntött el, hogy mikor jön az eső. Menj el Akábhoz, és mondd meg neki, hogy eső fog érkezni. És ezek után láthatjuk ezt a hatalmas győzelmet a Baál profétái fölött, ezt a 450 proféta fölött, és mikor megtörténik a bálványimádásnak a kiirtása, utána olvashatunk egy érdekes történetet, és ezt a felolvasnám a 18.41-től. Ez az ige volt erőteljesen bennem. Akkor mondta Illés Akábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek a zúgása hallatszik. Ő már hallotta szellemben ezt a zúgást. Senki nem hallotta, de a próféta hallja, mikor akar Isten valamit cselekedni, mikor akar valamit kiálasztani, érzékeny Istenre. És tudta az időzítést. És nem érdekes, hogy Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy kimutatók az ígynek ábrázatjait, meg tudjátok ítélni. De hogy van az, hogy a szellemi dolgokat nem látjátok? Hogy lehet az, hogy fölnéztek az égre, ó, felhős az ég, ezért zivatal lesz. Az intése az hozzánk, de hogy lehet, hogy a szellemi dolgokat nem látjátok, hogy mi fog következni? Milyen időszakban vagyunk? És fölnézett a próféta, és azt mondta, hogy nagy esőnek a zúgása hallatszik. Hallotta a morajlását, tudta, hogy valami fog történni. De ez nem azt jelentette, hogy karba tette a kezét, és várt, hogy jöjjön az eső, hanem azt olvassuk, hogy felment Akáb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. Tehát, mint egy szülő pószt vett föl, tehát egyszerűen ugye tanítanak erről, és tudom, hogy már sokan megtapasztaltátok. Ez egy vajudó imádság, úgy hívnánk ezt ma lefordítva, egyszerűen szellemben vajudott. Ez úgy tudnám, tehát ne a fizikai dologra összpontosítsatok. Nem arról van szó, hogy most nyőge, vagy mit tudom én, sír, vagy jajveszékel, hanem az, hogy a szellemvilágban valamit megszült az imája által. És ezért szó szerint tulajdonképpen így lehetne ezt a héber vajudást elmondani, hogy életet hoz valamit. Életet szül. És ezt tette. És a Szent Szellem, ugye azt mondja az ige, hogy Jézus azt mondja, hogy élővíznek a folyamai ömölnek annak a bensejéből, akik hisznek. És ez a benseje, ez azt jelenti, hogy méh. Anyaméh. Ugyanaz a szó van itt. Tehát nem mi vagyunk az életnek a forrása, de mi hívjuk vagyunk az élet forrásának a hordozói itt a Földön. Tehát mi hordozzuk az életet. És mi képesek vagyunk az imádság által szülni. Pontosan úgy, ahogy Illés tette. Tehát fölvette ezt a szülő pószt, ezt a vajudó pószt, és egyszerűen életet adott szellemben, imádkozott, könyörgött, és tudta, hogy mikor imádkozik, akkor valami történni fog. Amen. Abszolút nem volt eső. Semmi nem volt. Most sincs, úgy tűnik, hogy nincs eső. És mégis Isten haszidjai, kegyeltjei tudják, hogy valamiért imádkozni kell. Érzik, hogy imádkozzunk, mert szárazság van. Érezhető az országon ezek a katolikus erőknek a megtelepedése. Imádkoznunk kell, könyörögnünk kell a gyülekezetünkért, az egyházért, a kisebb gyülekezetekért, hogy Isten öntse kiránk az ő jelenlétét. És hogy szorítsa vissza a báványimádást. És felment a káv, hogy egyék, igyék, azt mondja, leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. Felment, és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. Mózes és Illés itt nem állt meg. Tehát kitartott. Ezért mondja a Jakab levél, amit olvastátok ott a végén, azt még nem olvastam föl. Ne lapozzatok oda, csak én fölolvasom. A 7-es verset felolvastam. Azt mondja, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig, és 6 hónapig, és ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. Tehát ő, Isten itt a Jakab levélben buzgó imádságnak nevezi tulajdonképpen ezt a fajta imádságot. Ez egy buzgó imádság, amire a Szent Szellem inspirálja a hívőket. És ezért imádkozni kell, hogy jöjjön az életünkre, mert testből nem lehet ezt megtenni. Isten helyez rá terheket emberekre, gyülekezetekre, vezetőkre, legfőképpen vezetőkre, hogy egyszerűen kezdjenek el könyörögni e fajta az imádság által, hogy szűjjünk meg valamit. Tulajdonképpen a Szent Szellem szül meg, de a mi segítségünkre. Ezért mondja a Róma levél, hogy hasonlatosképpen a Szellem segítségére van a mi erőtlenségünknek, ugye? Mert amit tudnunk kell, nem tudjuk, hogyan kell imádkozni, de maga a Szellem imádkozik bennünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És Illéstől Isten ezt elvárta. Ő azt mondta, hogy eső lesz, megmondta, hogy eső fog történni, de mégis szüksége volt Illésre. Szüksége volt egy Illésre, aki buzgó imádságban van, aki kitartó imádságban van, hogy eljöjjön az eső. Mert meg volt az ígéret, és számunkra megvan az ígéret, hiszen felolvastam az igébe, a Jakab levélben, hogy jön a reggeli eső, jön a késői eső, bizonyos Istennek a kiárasztása, bizonyos a Szent Szellem nagyobb kitöltetése, a Jóel próféta könyvben láthatjuk, de szükségünk van ránk Istennek, hogy mi könyörögjünk ezért az esőjét. Egyház könyörögjön az esőjét. A késői esőjét. Tehát mert szükségünk van rá. És mondta a szolgájának, menj fel, nézz a tenger felé, felment, arra felé nézett. És mondta, nincs semmi. Mondta Illés, menj vissza 7-szer. Tehát 7-szer kellett neki visszamennie. Nem hagyta abba. Kitartó volt. És béketűrő volt. Tudta, hogyha Isten valamit megígért, akkor ő nem vonja vissza. És el fog jönni. És tudta a közbenjárásait, tudta a könycseppeit, hogy Isten válaszolni fog. És heted után mondta a szolga, ím egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akábnak, fogd be, és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, nagy eső lett, tehát hatalmas esőzés lett, ahogy Isten megígérte. Amen. Nekünk megígérte Isten ezt. És mégis azt látjuk, hogy passzívan várunk. Passzívan vár az egyház, hogy valami történjen. De Istennek a képviselői vagyunk itt a Földön. És rajtunk nélkül nem cselekszik. Tehát nem olvasom fel a többi ige helyet, majd esetleg majd lediktálom nektek. A bálványimádást az embernek föl kell számolni az életébe. Az értéktelen hiába a dolgokat, és kell kérni, hogy Isten esélye jöjjön az életünkre. Halleluja. Az Abcsel 14-ben. Még ezt felolvasnám. Barnabás és Páról van szó, aki meggyógyítják, Isten rajta keresztül meggyógyítja azt a sánta embert. És utána Istennek akarták tenni, és azt mondja nekik, hogy jó lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket és termőidőket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Amen. Tehát Isten termőidőket akar. Én ehhez akarok ragaszkodni, és nem akarok kiszáradni. Az, hogy nem más kiszárad, én nem akarok kiszáradni. Én azt szeretném, hogyha az életem egy-egy gyümölcsöződ legyen. Amen. És ha nem imádkozunk, és nem könyörgünk jobban, vagy nem könyörgünk, és nem kérjük Istennek az áldását, akkor azt gondolom, hogy nem fog megtörténni. Ennyi. Lehet, hogy majd egy következő generáció, vagy lesznek olyan emberek, akik keresik őt, akik a tiszta szívből keresik, és oda szállja magukat arra, hogy Isten kiálaszza akár ezt a vajodó imádságot, ezt a könyörgést az életükre, hogy valami történjen, mert a szívére helyez Isten az embereknek, hogy kiáltsunk ezért az esőért. Az Ézsaiás 30-at mutatnám még. Most csak legfőképpen igéket szeretnék mutatni támpontul az imádságra, hogy én ezekért imádkozom.
Ézsaiás 30.
18-tól. Tehát a szőlőműves, a szántóföld, a szántóvető várja az esőt. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Azért felségessé, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többé. Bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel neked. És ad nektek az Úr kenyeret a keserűségben. Látjátok? Tehát minden időszakban, amikor nehéz az időszak, akkor is, ahogy Illésnek is, Isten ellát bennünket, eled ellen. És a nyomorban is vizet, és nem kell többé elrejtőzködniük tanítóimnak, hanem szemeid tanítóidra néznek. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. Ha jobbra és ha balra elhajoltok, és megutáljátok megezüstözött bálványaitokat, megaranyozott képeiteket, kiszorod őket, mint az undokságot. Ki innen? Szólsz neki. Tehát kiszólítod az életedből ezeket a dolgokat, amik akadályoznak az Istenvel a kapcsolatodban. És akkor ad esőt a magra, amellyel a földet beveted, és a kenyér, a föld termése bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájai amanapon. Tehát ennél az igehelynél is láthatjuk a bálványimádásnak az összefüggését az esőnek a visszavonásától, hogy a korai és a késői esőt megvonja tőlünk Isten. És bátorításként az Ézsaiás 27, az ő kedveltjeiről szól, amanapon színború szőlőről énekeljetek. Én az Úr őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa. Éjjel-nappal megőrzöm azt. Ez a fajta, ez az a belső út, amivel az ember kapcsolódom Istennel. És hogyha ez a személyes élő közösség megmarad Istennel, Isten táplál bennünket. És ami kutunkat erősíti, és kiárasztja bennünk a Szent Szemnek a jelenlétét. Fontos, hogy erre a belső útra is figyeljük, és ne csak azt nézzük, hogy mi van körülöttünk, hanem kezdjük imádkozni, amit Jézus mondott, hogy az élő víznek a folyamai belülünk is fölfakadjon. Amen? Imádkoznám.
Jó.
Atyám, köszönjük neked, hogy a te szellemed, Uram, ami rendelkezésünkre áll. Uram, köszönjük neked, hogy te nem akarod, hogy kiszáradjunk, hanem a te vágyad az, hogy eső hújjon ránk, igazság szerint, Uram. Köszönöm, hogy te igazság szerint akarod a te esődet az életünkre adni. Imádkozom, Uram, azért, hogy ezekben a nyári időszakban itt, Uram, fizikailag is nagy szárazságban, imádkozom, hogy szántsál az életünkbe, Uram. És tudjuk, Uram, hogy a szántás az egy verejtékes munka. Sokkal nehezebb, mint a vetés és az aratás. Uram, imádkozom, hogy tökéletes szántást tegyél az életünkbe, Uram. Hogy jó vetések lehessenek. Hogy utána ki tud árasztani ránk a korai és a késői esőt. Uram, kérlek, tanítsd bennünket a te akaratod szerint várni, Uram, a nagyobb kitöltetésére a te jelenlétedben, mert tudjuk, hogy te mindent kontrollálsz, és mindent tudsz. De imádkozom, Uram, hogy buzdíts fel az aratás gyülekezetét erőteljesebb imádságra. Hogy az aratók kiáltásai följussanak hozzád, Uram. Mi kérésünk följusson a te füledhez, Uram. Szeretnénk meghallani téged, és szeretnénk, ha mi közösségünket egyre jobban meglátogatnád, Uram. és visszaadnád mindenkinek az életébe az örömöt, a Szent Szellem jelenlétét és a gabonát, hogy tápláljál bennünket, Uram, hozzánk jöveled ellen. Imádkozom, hogy árasz ki, Uram, a te szellemedet, Uram, eső formájában. Küld el a te ígédet, te beszédet, Uram. Uram, szeretnénk megtapasztalni erőteljesebb kinyilatkoztatásaidat, kitöltetésedet, Uram. És tudjuk, Uram, hogy te jössz, és te nem késel, és te is vársz, Uram, a megfelelő időre. De keresel, kutatsz embereket, akik könyörögnek, akik kiáltanak, Uram. Kérlek, Uram, kenj föl bennünket ilyen erőteljesebb imádságra, buzgó könyörgésekre, Uram, hogy változtasd meg az országunkat, változtasd meg a gyülekezetünket, az egyéneknek a sorsába avatkozz be. Halleluja! Köszönjük, Szent Szellem, hogy te itt vagy, hogy kiáradtál pünköstkor, és köszönjük, hogy a te szellemed, Atyám, képes öntözni, és Uram, táplálgatsz bennünket, öntözöl, nap mint nap, a korai esővel jössz, eledelt adsz, Uram, a téged félőknek a számára. Imádkozom, Uram, hogy az öröm a veled való kapcsolatból helyreálljon, és az örömünk, Uram, kiteljesedjen, Uram, hogy úgy várjunk téged, Uram, mint akinek reménysége van, hogy te eljössz, és ezt az egész földet betöltöd a te dicsőségeddel. Imádkozom, hogy adj képet nekünk, látást, Uram, az eljövendő dicsőségről, amit te el fogsz hozni a te Szent Szellemed által, a te haszidjaid számára, a kegyeljeidnek a számára, Uram. Uram, nem keserűen várunk téged. Tisztítsd meg a szívünket, Uram, hogy kiszoruljon minden keserűség, reménytelenség. És Uram, azt mondjuk neked, hogy az oltáros, mint szomjú föld, Uram, a lelkünk eleped utána. Uram, szerelmetesek a te hajlékaid, seregek, Uram. Kívánkozunk, emésztődünk a te tornácaid után. Uram, azt mondtad, hogy ha átmegyünk a síralom völgyén, Uram, azt is áldással borítja el a korai eső. Uram, te megígérted, hogy még a nyomorúságos időszakokban is tudsz esőt bocsátani az életünkre. Imádkozok a gyülekezetünkért, testvéreimért, barátaimért, Uram, hogy látogass meg bennünket kitöltetéseddel, a Jézus nevében. Készíts fel a szívünket, Uram, hálaadásra, dicséretre, örömre, Uram, igazi hála áldozatra, ami kedves te előtted, hogy el tud jönni, Uram, hogy meg tud áldani a magot, Uram, amit belénk vetettél, hogy egy csodálatos gyümölcstermő keresztényekké váljunk, Uram. A Jézus nevében, amen.
Halleluja. Én, ahogy mondtam, ma nem tanítok, viszont van benne valami, ami nem tanítás, hanem úgy a szellemben el szeretnék mondani. Az pedig az, hogy igazából